Hosszú éveken át a magyar munkaerőpiac egyik állatorvosi lova volt a biztonsági őrök munkájának szabályozása, illetve teljes szabályzatlansága. A biztonsági őrök általában kényszervállalkozók voltak, akár a színészek, újságírók, miközben meghatározott, vagy néha a végtelenbe vonszolt munkaidejük volt, ha úgy tetszik, kiszolgáltatott munkavállalóként saját magukat veszélyeztették, miközben mások biztonságára ügyeltek. Most viszont készen áll egy ágazati kollektív szerződés szövege, már csak a munkaidőről szóló törvényes rendelkezéseknek kell elkészülniük. Beszélgető társaink Názes Mihály, a Vagyonvédelmi Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Kaló József, a Magyar Magánbiztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mondják, uraim, mi változott a szakma helyzetében? Sok minden, hogyha végre megalakulhatott egy ilyen párbeszédbizottság, mint az önöké?
Én azt hiszem, hogy ez a szakma eléggé fiatal, tehát alig 16-17 éves múltra tekint vissza. Végre eljutottunk odáig, hogy a munkakörülményeket és a foglalkoztatás szabályait ebbe a bizonyos kollektív szerződésbe tudjuk szabályozni, de a problémánk eddig az volt, hogy már létezett egy előszerződés, vagy egy tervezetünk, de azt pontosan a készenléti jelleg miatt nem tudtuk aláírni, mert a munkadói és a munkavállalói szervezet ennek a meghatározásában nem tudott megegyezni. Hát a legnagyobb probléma ebbe az volt, hogy a készenléti jellegű munkakörnél nem 174 órát, hanem akár havonta 240 órát is dolgoztak a dolgozók, de a ezért járó bér viszont kevesebb volt. Tehát minél többet dolgoztak, annál kevesebb volt. Ezt ha lefordítom.
Tehát, hogyha órákra visszabontjuk, természetesen Igen. Nem összesen abszolút számokban volt kevesebb az a pénz, hanem egyre kevesebbet ért a túlóra?
Igen. Igen, ugyanis ha 174 órára, mivel szakmunkásnak számít, most jelen pillanatban a 410 forint, ugye a minimál órabér, illetve ezt úgy fogalmazhatjuk, hogy havi bérként, ez durván 72 ezer forint havonta. Ezt kapta 174 órára. De a 240 órát dolgozott, mint készenléti jellegű munkakör, akkor is csak 72 ezer forintot kapott, ami a második esetben már csak 192 forintra jött ki, vagy 292 forintra jött ki.
Mi volt ezzel kapcsolatban a szakszervezeti álláspont?
Az, hogy a minimális órabért vegyük alapul, és ne a havi minimálbért. Ha 240 órát dolgozik, akkor 240-szer 410 forintot legyen az órabére.
Erre pedig mit mondtak a munkaadók?
Hát a munkaadók lényegében ragaszkodnak a törvényes előírásokhoz, tehát mi ebben a tekintetben most is megvárjuk, amíg a törvény megjelenik, és ezt követően ugye a törvények értelmezése, tanulmányozása alapján tudunk majd ebben állást foglalni.
Ezért is várják annak a törvénynek az elfogadását, amelyről műsorunk első részében volt szó, amiről a parlamenti képviselők a múlt hétfőn vitatkoztak, és még ebben a hónapban elfogadják majd a szövegét. Önöknek, szakszervezetieknek tetszik ez a törvény szöveg? Ugye az MSZO ezt nagyon határozottan vitatja.
Mi is vitatjuk. Ez megint csak ugyanaz a probléma, hogy ez az egész törvényszöveg a munkavállalóknak a kárára fog megváltozni, és nekem van egy olyan érzésem, hogy azért a törvényalkotást létrehozó kormány, nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően egyeztetett ezzel, elsősorban a munkavállalói oldallal.
Itt tehát önök között változatlanul élesen eltérnek az álláspontok. Jól értem a dolgot?
Természetesen, hiszen mi azt mondjuk, hogy a munkaerőpiac megköveteli a rugalmasságot, mind a munkavállalók, mind a munkaerő részéről. Mi szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatást olyan formában kell nyújtani, ahogy a megrendelő ezt kívánja. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani, természetesen ugye rugalmasan kell kezelni a munkaidőt, hiszen a mi tevékenységünk nem olyan, hogy bemegy az ember reggel 8 órára és 2-ig dolgozik, hanem sok esetben, különösen rendkívüli eseményeknél igen jelentős túlórát is kell teljesíteni.
Ezt én persze értem, és mindenki megérti, azt már kevésbé érti meg bárki, hogy akkor, amikor valaki éjszaka dolgozik, ünnepnap dolgozik, túlmunkát végez, rendkívül hosszú ideig van benn, akkor ugyanannyi pénzt kapjon, mint hogyha rendesen 8 órában ketyegne csak a munkaideje.
Nem teljesen, mert itt a pótlékokat azért fel kell számolni. Ugye az éjszaka és délutános műszakpótlékokat, túlórapótlékokat. Itt a munkaidővel kapcsolatban ugye az a problémánk, hogy rendkívül ritka az úgynevezett 8 órás munkaidő. Tehát az őrzési tevékenységek azok általában 10-12 órát is igénybe vesznek, egy pénzszállításnál 12-13-14 óra is lehet, és pénzszállítókat például menet közben le se lehet váltani. Tehát itt ilyen jellegű problémákkal küszködünk ennél a dolognál, ezért állunk ki a rugalmas munkaidőkeret mellett tulajdonképpen.
Ezeknek a pótlékoknak az elszámolása azért úgy van, hogyha hosszabb időt dolgozik ugye készenléti jellegbe, ezáltal azért az órabére végül is csökken. A pótlékok viszont a csökkentett órabérrel vannak elszámolva, és akkor az már kevesebb fizetés. Másodszor pedig, ha meg túlórázik, akkor ebben az esetben 240 óra után fizeti ki a túlórát. És akár 260 óra is lehet.
Önök között tehát vannak viták, ugyanakkor természetes, hogy vannak bizonyos közös szakmai érdekeik. Valameddig eljutottak a megállapodásban, de nem biztos, hogy oda jutottak el, ahová szerettek volna, hiszen senki sem kérdezte önöket akkor, amikor kamarai törvényt hoztak, amely vastagon vonatkozik önökre. Tulajdonképpen, ha jól értem a dolgot, a kamarai törvény meghozatalakor a törvényhozó megkerülte önöket, és olyan szabályokat vezetett be, amivel az egész szakma együtt nem ért egyet.
Én nem úgy mondanám, hogy megkerült, hanem egyszerűen nem egyeztetett velünk. Sőt, azt is kijelentem, hogy az utolsó törvénytervezetet, amit a kormány elé terjesztettek, azt előttünk, tehát nem csak a munkavállalói oldal, hanem a munkaadói oldallal szemben is titkosították.
Akkor, amikor egy szakmának fontos kamarai szabályai vannak, ugye például a rendőrség ellenőrizhet, kényszert alkalmazhat a vagyonőrökkel szemben, eltilthatja őket a munkavégzéstől a kamara kezdeményezésére, például azért, mert nem fizettek tagdíjat. Szóval hát ez vastagon vonatkozik a munkavállalókra is, meg a munkaadókra is ebben a szakmában.
Így van, csak a belügyminisztériumnak volt egy téves értelmezése az érdekképviseletek szerepét illetően, ugyanis Európában az érdekképviseletek a munkaadói oldalnak a reprezentatív szervezetei és a munkavállalói oldal reprezentatív szervezetei. A szakmai kamara az nem érdekképviselet. Ugyanis a szakmai kamarában együtt vannak a munkaadók és a munkavállalók, tehát abszolút nem tud érdekegyeztetést folytatni. Na most ezt nem vette figyelembe a belügyminisztérium. Ennek hatására különböző lobbicsoportok tekintetében, vagy érdekeinek figyelembevételével született egy olyan törvény, aminek nagy részét jelenleg sem lehet végrehajtani. Ezért szükséges a módosítás. Nem, például nincs meghatározva, hogy mi tartozik a mechanika fogalmába. A szakmai fogalomba ide tartozik mondjuk a kőműves vasbetonszerelő ácsállványozó, tehát akkor ennek mind most mechanikai szerelői igazolvánnyal kellene rendelkezni. Ide sorolták a gépkocsi riasztókat. A Suzuki gyárban a japán tervezőmérnöknek mondjuk ilyen igazolvánnyal kellene rendelkezni, hatósági igazolvánnyal?
Jó, ezt én értem, de önök a vagyonőröket képviselik, tehát
igen,
itt
ezt is.
Vagyonőrökkel kapcsolatban is. Gondolom én tudják majd alkalmazni a törvényt.
Nem egészen, de hogy visszatérjek a kamarára, a szakszervezetnek azért nagyon régóta az a határozott álláspontja, hogy mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen kamara, de ne kötelező kamarai tagsággal, és az előbb itt elmondta ön, vagy felolvasta, hogy a rendőrség milyen feladatokat lát el. Na, ezek a bizonyos közfeladatok, amit a kamarának kellene végezni. A most érvényben lévő vagyonvédelmi törvényben és a rendőrségi törvény az a rendőrségnek adja, vagy irányítja az állami, közjogi és közfeladatokat. Tehát magyarul a kamarának, a mi véleményünk szerint most semmilyen közfeladata nincs.